Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna nem maradhat bizonytalanságban a jövő évi pénzügyi forrásait illetően, mert ez komoly kockázatot jelentene az ország számára, mondta Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a brüsszeli uniós csúcson tartott sajtótájékoztatóján. Az államfő hozzátette, a partnerekkel folytatott tárgyalásokon világossá vált, a vezetők többsége támogatja, hogy a zárolt orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna számára a jóvátételt, míg egyes országok más pénzügyi eszközöket részesítenének előnyben. Zelenszky szerint egy kérdésben egység van, Ukrajnát nem lehet bizonytalanságban hagyni a következő év pénzügyi lehetőségeit illetően. Ez nagy kockázat volna, fogalmazott hozzátéve, hogy Ukrajna költségvetési hiánya elérheti a 45-50 milliárd dollárt, sőt, akár ennél is nagyobb lehet, mert egyelőre nem látható előre a jövő évi események alakulása. Magyarország pozíciója sziklaszilárd, nem járulunk hozzá sem az orosz vagyon felhasználásához, sem olyan közös hitelfelvételhez, amely akár most, akár a jövőben pénzügyi terhet jelentene Magyarország számára, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök politikai igazgatója. Az uniós csúcs találkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs hangsúlyozta, Magyarország nem támogat semmilyen pénzügyi segítségnyújtási eszközrendszert Ukrajna számára, mert az valójában egy olyan háborúnak a további finanszírozását jelenteni, amelyet legjobb lenne azonnal leállítani és helyette békét kötni. A befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna céljainak finanszírozására nyílt hadüzenettel érne fel, hívta fel a figyelmet. Egy állam pénzeszközeinek a befagyasztására és felhasználására még a második világháborúban sem került sor, tehát ez egy elképesztően veszélyes javaslat, mondta hozzátéve, az amerikaiak és a kínaiak is jelezték, hogy ezzel nem értenek egyet, az oroszok pedig közölték, hogy egy ilyen intézkedést válaszlépések követhetnek. A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein. Tilos második és harmadik pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-én 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-én egész nap, fokozottan védett övezetben pedig egész évben. A budapesti közterületek besorolását a főváros közleménye tartalmazza, tették hozzá. A közlemény szerint a rendelet megsértése 200 ezer és 1 millió 200 ezer forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után. A paksi atomerőmű beruházást felgyorsították, a munkálatok a tervezetnél gyorsabban haladnak, miután minden szükséges hatósági engedély megvan, és nincsenek érvényben sem európai, sem amerikai szankciók, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva a paksi bővítés kapcsán kifejtette, már most olyan munkákat csinálunk, amelyeket csak a jövő évre irányoztunk. Elő, és ez betonbiztossá teszi azt, hogy az első beton a február elején lent lesz a földben, és onnantól kezdve ez már a nemzetközi jog szerint is egy építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni, tette hozzá. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön első fokon egy francia anesteziológust, aki kórházi műtétek során megmérkezett 30 beteget, akik közül 12 meghalt. A 15 hétig óriási média figyelem mellett tartott per végén a svájci határ közelében található Dabs megye esküdszékének elnöke elrendelte az orvos azonnali bebörtönzését. Az 53 éves Frederic Piquier, akinek ügyvédei jelezték, hogy fellebbeznek az ítélet ellen soha nem volt őrizetben a 2017-ben indult nyomozás kezdete óta. Az ügyészség, amely a vádbeszédben a történelem egyik legnagyobb bűnözőjének nevezte az aneszteziológust, kiemelte, hogy az orvostudományt gyilkossághoz használta. Végül a várható időjárásról. Pénteken elsősorban ismét délen van esély napos időszakokra, hazánk nagy részén borongós, ködös, szürke idő várható, néhol gyenge első szitálás, ködszitálás, átmenetileg ónos szitálás továbbra is kialakulhat. A szél nem lesz jelentős. Napközben 3-13 fokig érkezik. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Hálózatban az élet, prediktív orvoslása a gyerekkortól az időskorig. Ez volt a címe a Magyar Tudományos Akadémia, Miskolci Akadémiai Bizottsága, Orvosi és Egészségtudományi Szakbizottsága által szervezett a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából megrendezett tudományos konferenciának. Professzor dr. Felszegi Sára egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem egészségügyi szakmai és módszertani központjának főorvos asszonya lesz a vendégünk, és a konferencián elhangzott előadásából is idézünk. Tartsanak velünk, érdemes! Professzor dr. Felszegi Sára főorvos asszonyt köszöntöm szeretettel itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egy nagy sikerű előadás volt Budapesten a közelmúltban. Miről is szólt, mi volt a központi témája ennek az előadásnak, és ebből az előadásból fogunk részleteket meghallgatni majd a közeljövőben.
Tulajdonképpen az akadémia 200 éves évfordulója tiszteletére tartottuk ezt a Miskolci Akadémiai Bizottság szervezésében, és ez a konferencia egy új területet jelentett, mert ez a prediktív orvoslás jelenti a jövőt. Ez az előrejelzés, ugye az időjárásból ismerjük az előrejelzés fogalmát, de az orvoslás kevésbé használta eddig az előrejelzés fogalmát, és ez egy egészen új terület, hiszen a konferenciánknak is az volt a címe, hogy élet a hálózatban, prediktív orvoslás a gyerekkortól az időskorig. És miért lényeges ez? Azért, mert eddig főleg a betegségekkel foglalkoztunk, és a megelőzéssel is inkább a makró anyag szintjén, tehát fizikális vizsgálat, életmód, de ez egy teljesen más terület, mégpedig a molekuláris szintre viszi le. És a Barabási Albert László professzor úrnak a Harvard Egyetemről jött és tartott előadást a sötét ételekről. Egyébként ő a betegségkészlet fogalmának a kitalálója, és aki foglalkozik ezzel, és ő bár fizikus, de a kutatása ezen a területen mozog, mégpedig, hogy molekuláris változásokból, tulajdonságokból előre lehet vetíteni azt, hogy például valakinek milyen megbetegedése lesz, vagy hogy valakinek egy kezelés során, ha egy gyógyszert adunk, lehet, hogy nem ugyanolyan hatással van, mint egy másik embernek, és ezt ki lehet mutatni. Azt mondja, hogy másiknál 80%, nálam csak 30%. Akkor érdemes változtatni a gyógyszeren, és hatékony gyógyszert adni a betegnek. Tehát mind a megelőzést, mind a kezelést egyénre szabottan lehet a molekuláris szintig levinni, és ott hát a genetika alapján előrevetíteni azt, hogy hogyan is kell élni ahhoz, hogy azok az előrevetített betegségek ne jelenjenek meg. És ez egy teljesen új áttörést jelent a megelőző orvoslásban is, de a gyógyításban is. Úgyhogy erről szólt ez a konferencia, és nagyon változatos volt, mert a Barabási Albert László professzor úr előadásán túl, ugye horvát professzorasszony, tüdőgyógyász volt államtitkárunk az, aki tartott előadást az aszmás betegségek, a COPD-ről, vagy a másik fontos terület, Ondrejkó főorvos úr innen a Bazmegyei, Vármegyei Kórházból, a kardiológiának a prediktív medicina jelentőségéről beszélt, a kardiológiai megbetegedések megelőzésének, illetve gyógyításának, és hát ugye az ifjúságot érintően Kolozsvári László tanár úr a Debreceni Egyetemről tartott előadást, hogy lehet a prediktív medicinával élni, ő a külföldi hallgatóknak a vizsgálata alapján tartott erről egy előadást, én pedig a foglalkozás orvostanról beszéltem, hogy a prediktív orvoslás milyen új lehetőségeket rejt a megelőzésben, és így az úgynevezett aktív életkorban lévő lakosságnak a preventív, illetve a gyógyító tevékenységben milyen lehetőségeink vannak.
És mekkora gazdasági hatása is lehet egy ilyen rendszernek, hogyha előre jelzi, akár a foglalkozás egészségügyben, nem mindegy, hogy mennyit dolgozik valaki egy évben.
Abszolút nem mindegy, de nem csak. Hát először is népegészségügyi jelentősége van, ugye, mert számos olyan megbetegedést tudunk megelőzni, ami hát jelenleg talán említettem nem is olyan régen, hogy a halálozásnak körülbelül 50%-a olyan megbetegedésből van, amiben nemhogy meghalni, de megbetegedni nem kellett volna. Nos, ez még ezen az arányon is jobban tud javítani, tehát nem csak, hogy 50%-ban nem, hanem jelentősen le tudja csökkenteni a megbetegedések számát. És így olyan népbetegségek, mint a kardiovaszkuláris megbetegedések, a daganatos megbetegedések, népegészségügyi szempontból ugye kiemelt mozgásszervi megbetegedések, cukorbetegség, ezek nagy részt mind-mind meg lehet előzni, részben az epigenetikai öröklődésen keresztül, részben pedig a prediktív orvosláson keresztül, vagyis életmódváltással számos népegészségügyi szempontból kiemelt betegséget megelőzhetünk, és nyilván, ha lecsökkentjük a megbetegedések számát, ez nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő, mert egyáltalán nem mindegy a társadalom szempontjából se, hogy valaki eltartó vagy eltartott, vagyis rokkant, vagy munkaképes ember. És hát nyilván az volna a cél az előregedő társadalomban is, hogy az aktív életkort minél tovább megőrizzük, és ez egy kitűnő lehetőség, egy eszköz erre.
Doktornő, akkor most zenélünk egy kicsit, utána pedig az előadásból idézünk fel részleteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és beszámoltunk erről, és az előadását is előre köszönjük.
Én is köszönöm a lehetőséget.
és prediktív orvoslás. És ez gyakran úgy hangzott, mintha ez szinonima lenne. És hogyha megnézik önök tulajdonképpen, hogy van is közös bennünk, hiszen a megelőző orvoslás és a prediktív orvoslásnak a célja közös. Megelőzze a betegségek kialakulását, csökkentse vagy szüntesse meg azokat a kockázatokat, amitől egy betegség kialakul. Vagyis ennek a gyakorlati végrehajtása azok a népegészségügyi programok, ami az egész lakosságra kiterjed. Azonban a prediktív orvoslásnál ugyancsak ugye a betegségeknek a megelőzése, de a korai fázisban való felfedezésük a cél, viszont ezeket főként a betegségek előrejelzésére, hiszen a prediktív az előrejelzés jelent, előjelzésre, és az egyéni kockázatoknak az azonosítására fókuszál, úgy mint genetika, biomarker, adatellemzési technológiák, ezek mind-mind ide tartoznak, és ez az, ami lehetővé teszi a személyre szabott beavatkozásokat. Nem azt mondjuk, hogy a 20 éveseknek a programja, hanem a 20 évesek közül ez Kis Pistának a programja. Vagyis, ha megnézzük a megelőző orvoslás és prediktív orvoslás kérdését, akkor ezek egy szorosan összefonódó, de eltérő megközelítést képviselnek az egészségügyi ellátásra. Vagyis akkor ezek együttesen használva sokkal hatékonyabbak lesznek, mint ennélkül. De tovább lépek, hogy én majd délután elhangzott a 4P orvoslás, sőt a 8 is. Bár én megvallom őszintén, ha már a 4P-vel meglennék, én már azzal is nagyon elégedett lennék, ugyanis a 4P jelenti elviekben jelenleg a modern orvoslás legújabb útját, ugye, hogy legyen előrejelző, legyen megelőző, legyen személyre szabott, és nem utolsó sorban együttműködő. És hát, ha megnézzük, hogy valóban ez az út, akkor a prediktív orvoslás az, ugye, amiről ma a fő témánk is szól, az azt jelenti, hogy a páciensnél ki tudom mutatni, hogy mely betegségek kialakulásának a kockázata a legnagyobb. És így meg tudom tervezni azt, hogy majd most mi fog történni vele. Legyen ez megelőzés, de legyen akár terápia. És hogyha megnézik, a másik P az a preventív, vagyis olyan genetikai adottságokat fogok vizsgálni, amelyek egyedi és értékes információkat fognak szolgálni nekünk arra, hogy mit kell tennünk az illetőbe. Így válnak lehetővé a korai szülések, vagyis akkor tudom már, hogy milyen betegsége lesz, amikor még tünete sincs, a genetika, az életmódbeli kockázatoknak a feltérképezése mind ide tartozik, és hát a personalizált, ugye, mert hogy nem egy általános, egy tömegről van szó, hanem arról az egy emberről, akinek a kezelését vagy a megelőzését szeretnénk előmozdítani. És így figyelembe véve minden embernek az egyedi sajátosságokat, már nem csak a kezelés, hanem a megelőzés is személyre szabottan tudjuk elvégezni, figyelembe véve például a krónikus megbetegedései, az antropometriai, a nem, és még sorolhatnám, hogy milyen adottságok szükségesek. És akkor itt van a harmadik tép, ugye a participáció, vagyis, hogy a páciens aktívan vegyen részt. Ez nem az orvos feladata, kérem, hogy őt megelőzze az egészség, a megbetegedései, vagy meggyógyuljon. Hát ugye szívjuk mi a magyar egészségügyet nagyon sokat és alaposan, de hát azért, ha észreveszünk, akkor nekünk is volna valami feladatunk ebben, mint betegnek, vagy leendő betegnek, vagy netán leendő egészséges embernek. Vagyis ezek az egyének a kulcsszereplői annak a folyamatnak, ami majd azt fogja meghatározni, hogy én egészséges leszek, vagy pedig beteg. És hát természetesen itt szó volt, és talán úgy szólt róla, meg több előadásban is elhangzott, hogy a digitalizált egészségügyi információs rendszerek integrálása nélkülözhetetlen ezen a területen is, hiszen így a kezelések nem csupán a klinikai környezetben vagy a munkahelyen valósulnak meg, hanem a betegnek a mindennapi életében is, és így maga a beteg ugye aktívan részt fog venni ezekben a folyamatokban. Ha megnézzük, hogy a foglalkozás egészségügynek milyen fő feladatai vannak, több feladata van, de én itt kiemeltem egy pár. A kockázat elemzés, vagyis azoknak a kockázatoknak az elemzése, ami egészségkárosodást okozhat a munkavállalónál. A munkaköri alkalmassági vizsgálatok, a munkahelyi egészségfejlesztés, a gondozás, illetve a munkahelyi rehabilitáció mind-mind részei a megelőzés folyamatának. És ha megnézzük, hogy az elsődleges megelőzés, aminek a hatékonysága kérem nekünk 25-30%, milyen módon jelenik meg a foglalkozás egészségügyben, rögtön itt látjuk a kockázatelemzést, a munkahelyi egészségfejlesztést, a munkahelyi oltásokkal, kötelező védőoltásokat, amelyek mind-mind azt szolgálják, hogy szüntessék meg, vagy előzzék meg azokat a kockázatokat, amelyek valamilyen betegséget kiválthatnak. Ha megnézzük a szekunder vagy másodlagos prevenció kérdését, itt a foglalkozás egészségügyben a kockázat elemzésnek egyénre szabott módon, és ezt szeretném hangsúlyozni, illetve a munkaköri alkalmassági vizsgálatoknak a jelenlétével szolgálja azt, hogy a betegséget, vagy a betegség megelőző állapotot korai fázisban ki tudjuk mutatni. Ezért a számban ennek a hatékonysága 5-7%, igen jelentős a szűrések által, hiszen a munkaköri alkalmassági vizsgálatok azok a megterhelés függvényében nézik a szervezet igénybevételét, és kérem a későbbiekben is említeni fogom, de talán nem tudják sokan, hogy a foglalkozás egészségügy az, ami a krónikus betegségeknek a 27-31%-át szűri ki, úgy jönnek oda, hogy kérem egészséges vagyok, és akkor kiderül, hogy tumoros beteg, kiderül, hogy cukorbeteg, és még sorolhatnánk, hogy mi minden. És akkor itt van a terciár vagy harmadlagos prevenció, ami a foglalkozás egészségügy számos területén megjelenik, kezdve a kockázat elemzéstől, munkaköri alkalmassági vizsgálatok, munkahelyi egészségfejlesztések és a klasszikus harmadlagos megelőzése, a gondozás és a munkahelyi rehabilitáció. Itt ugye arról van szó, hogy ha már kialakult egy betegség, akkor azoknak a következményeit lehetőség szerint csökkentsük. És hát van a negyedleges prevenció is, de ezt most mi a prediktív szempontból nem fogjuk tárgyalni, de tudunk róla, hogy ilyen is van. Ahogy hallottuk és láttuk a megelőzés kérdését, és azokat a feladatokat, amit a foglalkozás egészségügy lát el, nyilvánvaló, hogy a foglalkozás a preventív medicinának az egyik fő ára. És hogyha megnézzük, hogy mi is tartozik ide, elsősorban ugye a preventív szemlélet, ugye az egészség fejlesztés, illetve a betegségek megelőzése, az adatvezérelt döntéshozatal, nem hasraütve mondjuk, hanem a munkavállalók egészségi adatai prediktív módon fel tudjuk használni, előre tudjuk jelezni, hogy kérem, mi fog történni. Vagy itt van a személyre szabott monitoring, amiről beszéltem, hiszen azok a foglalkozás egészségügyi feladatok, amelyek bizonyos programoknak a kivitelezését a munkahelyen lehetővé teszik, az tulajdonképpen a munkavállaló egyéni kockázatainak a mellékéhez igazolt. És akkor ott van, hogy a foglalkozás egészségügy egy multidisziplináris tudományá, vagyis több szereplős egyszerre, és itt ennek egy specifikus helye a foglalkozás egészségügyi központ, ahol az alapellátás mellett ott szerepelnek különböző szakellátások, kezdve a labortól az ideggyógyászatig, és még sorolhatnám a munkahigiénétől a toxikológiáig, és ez is egy olyan teret nyit ki, aminek a segítségével javítja a prevenció lehetőségét és az előrejelzés lehetőségét is. És hát a digitális integrációról, ugye mindazok az eszközök, amelyet egy hálózatba bekapcsolunk, így a foglalkozás egészségügy adatainak a monitorizálását szolgálja, és ezek az adatelemzések olyan népegészségügyi szempontból is kiemelt adatokat jelentenek, ami semmilyen más területén az egészségügynek nem lehető fel. Egészséges populáció megterhelés igénybevételével csupán a foglalkozás egészségügy rendelkezik ezekkel az adatokkal, ami népegészségügyi szempontból is kiemelkedő. Vagyis a modern foglalkozás egészségügyi ellátás alkalmas a betegségek korai felismerésére, illetve lehetőség az egyén aktív részvételére a saját egészségének a fejlesztésére. És ha megnézzük az egyik fő feladatot, hogy ilyen szempontból hogyan érvényesül az egészségügybe a prediktív ellátás, akkor csak a kockázat elemzésre kell gondoljunk, és itt kérem, hogy a kockázat származhat a munkakörnyezetből, a munkavégzésből, de magából az egyénből is. Ha csak az első kettőt nézem, a munkakörnyezetet és a munkavégzést, és önök ránéznek ezekre a kockázati tényezőkre, és ismerve az egyén genetikai állapotát, illetve a családi anamnézisét, a munkahelyi anamnézisét előre lehet vetíteni, hogy milyen foglalkozási megbetegedés, vagy netán sorszerű megbetegedés fog az illetőnél kialakulni. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy ezt a megelőző orvoslást erősítsük meg a prediktív medicinával. És ami az egyént illeti, mint kockázatot, itt csupán három, egészségdeterminát szeretnék kiemelni. Az egyik a genetikai tényező, 15-30%-ban mondták, hogy meghatározza a genetika az egészségünket. Vagyis ahogy mondani szoktam a hallgatóknak, van, aki szántaláncot örököl, van, aki cukorbetegségre való vajon. De faktumé ez, kötelezőé, hogy így legyen. Hát természetesen, hogy hosszú ideig azt hittük, hogy igen. De most már az utóbbi években egy nagy áttörés született ezen a téren, hiszen Stockholmban, a Karolinska intézetben végeztek egy kutatást, és megállapították, hogy a stresszoldás az megváltoztatja a géneknek a működését. Ami azt jelenti, hogy a DNS demetilációt hoz létre a mozgás, vagyis ugye tudjuk, hogy a metil csoportok felelősek azért, hogy bizonyos szerzett tulajdonságokat öröklünk-e vagy nem, vagyis a cukorbetegségre való hajlamot. Nos, ha én megfelelően táplálkozom, megfelelően mozgok, megfelelő életet életmódot folytatok, és kerülöm azokat a kockázatokat, amelyek ezt a betegséget kialakíthatják, akkor én a mozgás következtében a demetilációs folyamaton át én el fogom veszíteni ezeket a rossz információkat, kikerül a szervezetemből az, hogy én cukorbetegségre vagyok hajlamos, helyette meg az fog bekerülni, hogy egészségre vagyok hajlamos, és már a gyerekeimnek ezt fogom átadni, és nem azt, hogy cukorbetegségre hajlamosak vagyunk. És van még egy nagyon fontos tényezője ennek a kutatásnak, az a dohányzás. Ugyanis kutatták, hogy például egy terhes anyuka tulajdonképpen azzal, hogy ő dohányzik, három generációt betegít meg. Megbetegíti saját magát, aztán a placentán keresztül a magzatát, és a magzat ősival sejtjein keresztül még az unokáját is.
Hozzáférhető áron tudjunk
olyan vizsgálatokat végezni, ami segíteni a munkánkat, hát ezen kell munkálkodni nekünk. És a másik nagy terület ugye a munkaköri alkalmassági vizsgálat. Ugye eddig a fizikai vizsgálatra azt mondtuk, hogy rendben van, akkor az a munkaköri alkalmassági vizsgálat. Csak hogy most új eszközeink vannak. Itt van a rizikóbecslés, az egyén rizikóbecslése, ami tulajdonképpen a múltbéli és a jelenlegi egészségi állapotot, életmódot, munkahelyi kockázatokat vesz figyelembe, és nyilván előrejelzi, hogy mi fog történni. Vagy a személyre szabott vizsgálati intervallumok. Nem azt mondom, hogy minden esztergályos egy évre alkalmas, hanem azt mondom, hogy kis Pista egy évre, de Nagy Zolika csak három hónapra, mert olyanok a kockázati előrejelzései, hogy nagyra veszély annak, hogy ő meg fog betegedni. Vagy itt vannak az úgynevezett specifikus biomarkereknek a detektálása, ugye legyen az vér, vizelet, akár a légzési paraméterek, amiről professzor asszony beszél, vagy a kockázat különböző egyéb jelei, ezeket itt, ezekkel a biomarkerekkel időben detektálni tudom. És hát a funkcionális kapacitás vizsgálatok, ugye aerob kapacitás, izomerről, légzés funkció monitorizálása, hogy csak néhányat emeljek, és ez különösen ott, ahol nehéz fizikai munka van, az rendkívül fontos, vagy a digitális egészség monitorizálás, ugye erről is beszélt tanárul, a viselhető vagy hordozható eszközök, illetve az intelligens szenzoroknak a jelenléte, a munkaközbeni fiziológiai paramétereknek a folyamatos követését teszi lehetővé, és így a megterhelés igénybevétel kérdéskörét rendkívül optimálisan be tudom egyénre szabottan állítani. Vagyis, hogyha következtetésként megállapíthatjuk, hogy a klasszikus orvosi vizsgálatok mellett a genetika, a biomarkerek, a funkcionális kapacitás alapú, úgynevezett prediktív eszközök használata, integrálása a foglalkozás egészségügyben javítja a munkahelyi biztonságát és nyilván a munkavállalók egészségét is. És hát nem utolsó sorban, ugye el kell mondani, hogy hát a fenntarthatóság, illetve a termelékenység fokozását, egészséges ember jobban dolgozik. És hát nézzük meg a harmadik nagy területet, amit sajnos nagyon kevesen alkalmaznak a foglalkozás egészségügyben, pedig rendkívül fontos lenne, az nem is beszélve arról, hogy látványos is egyben az az eredmény, amit így el lehet érni, és itt ugye beszéltünk itt délután a fizikai aktivitás kérdéséről. Azt szoktuk mondani, hogy a mozgás az maga az élet. Vagyis, hát minden e körül forog. És ha megnézzük, ugye az előbb beszéltem az epigenetikai öröklődésről, ahol a mozgás ugye a demetilációs folyamatot elindítja. Vagy ha a Stanfordi Egyetemnek a kutatását nézzük, ami az élettartamra kivetített úgynevezett kumulatív rokkantsági indexet vizsgálta, és azt nézte, hogy melyek azok a rizikófaktorok, amelyek a legveszélyesebb az emberek egészségére, azt találta, hogy dohányzás, testtömegindex, és rögtön a fizikai igénybevételnek a hiánya, tehát itt is visszaköszön. És hát ugye délután a Barabási tanárunknak az előadásánál, ugye hát többször is visszaköszön, de amit ő létrehozott a hálózat elméletben, az egy nagy áttörés volt a megelőző orvoslásban. Ő vezette be a betegség készlet fogalmát, a ami azt jelenti, hogy például az inaktivitás, vagyis a mozgáshiány betegségkészlete, az a kardiovaszkuláris betegségek, a kettes típusú cukorbetegség, a vastag bélrák, az obezitás, a depresszió, vagyis ha úgy élünk, hogy nem mozgunk, akkor nagy valószínűség szerint ezek közül a betegségek közül valami ki fog alakulni egy vagy több is egyszerre. Vagyis a fizikai aktivitásnál az egyéni kockázati profilok alapján, illetve az egyénre szabott egészségfejlesztési programok segítségével, a biometrikus mérésekkel, illetve a preventív algoritmusokkal el tudjuk érni azt, hogy a munkavállalók egészségromlását a korai fázisban fel tudjuk ismerni. És hát, ha megnézzük, ugye a táplálkozásról itt ma több szó esett, de csak annyit, hogy általában azt mondják, hogy a mediterrán étrend, ugye az aztán méret felüli, hát kérem, az a helyzet, hogy nem mindenkinek. Ezért az egyénre szabott táplálkozási tanácsadásnak rendkívül nagy jelentősége van, és ami a futó területén most kutatás zajlik, ez az egyik jövő útja ilyen irányában. De itt vannak a stressz kérdése, mit mondunk, hogy a géneknek a konfigurációját változtatja meg a negatív stressz. Éppen ezért ezeknek az oldása, illetve az akár a stressz csökkentés, akár a stressz kezelési technikák, legyen az egyéni vagy csoportos, az tulajdonképpen kis kortól kéne tanulni, óvodáskortól kéne relaxációs gyakorlatokat tanítani a gyerekeknek, kérem. Mert akkor sokkal kevesebb viselkedés zavar lenne, és sokkal hatékonyabb tanulási módszer. De a meditációt, ha naponta kétszer megcsináljuk 5 percre, számos betegséget tudunk megelőzni, és ugye nem beszélve az alvás ébrenni, ahol azt mondják, hogy a kór előre haladtával egyaránt kevesebbet kell aludni, kéne mindenkinek legalább függetlenül az életkorától 7-8 órát aludni kell ahhoz, hogy a szervezete képes legyen regenerálódni. És hogyha megnézzük az addiktológiai programokat, kérem, ezek is fele azért sikertelen, mert nem egyénre szabott. Hát azt szoktam mondani, hogy ha ilyen kimondjuk, hogy akkor ezekkel csak ezt csinálunk, hát mindenkinek más az egyéni háttere. Legyen az családi, legyen az munkahelyi, legyen társadalmi probléma, az teljesen másképp kellene lereagálni. Ezért aztán ezekben az esetekben is az egyénre szabott tanácsadás, illetve leszoktató programok sokkal hatékonyabbá válhatnának. És ugye a harmadlagos megelőzés a munkahelyi rehabilitáció, ami a foglalkozási rehabilitáció címen ismer, és tulajdonképpen az a feladata, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az illetőnek a további foglalkoztatását. Jelentősen növeli a munkahelyi rehabilitáció hatékonyságát, ha az nem az otthonában, hanem a munkahelyen dolgozik, vagy történik, és erre számos irodalmi adat van. Illetve nyilván, hogyha hamarabb gyógyul, lerövidül a munkába való visszatérésnek az ideje, és hát nyilván, hogy csökkenni fog a tárpénzes napok száma, és nő a rehabilitáció. És hát itt van ugye a gondozás, nem párhuzamos ellátás a házi orvoslásra, hiszen itt a megterhelés és igénybevétel egyáltalán nem mindegy, hogy reggel 8-kor kipihenten a házi orvos megméri a vérnyomásomat, a délben, miután már mindenki is agyon terhel, a munkától a szomszéd asztalnál ülői, majd akkor fogom megnézni a vérnyomását, vagyis a megterhelés igénybevétel az a gondozás, gondozásnak az egyik alapja, amikor eldöntöm a terápiát, és azt, hogy mit is kellene tenni. Hát itt van ez a titakosodt ösvény elve, hát ezt az építész édesapámtól örököltem. Gyerekkoromban ugye elvitte az építő telepekre, ő volt az építkezési trösz igazgatója, és hát nem volt hova tenni minket nyári vakációba. És akkor azt láttam, hogy a lakótelepeken a lakók költöznek be, de bokáig sárba járnak, nincs járda. És akkor kérdeztem, hogy de miért nem építettek járdát? Azt mondta, azért édeslányom, mert járdát oda kell építeni, ahova a lakosság ösvény taposod, mert én építhetek járdát akárhová, akkor is ott fog járni. Nos, úgy látom, hogy ez a kitaposott ösvény elve hiányzik egy kicsit a magyar egészségügyből, hiszen ma tulajdonképpen minden megelőző orvoslással kapcsolatos szűrés, gondozás egyebek a házi orvoshoz próbálnak összpontosítani, ami nem is volna baj, ha szerencsétlen nem volna egyéb akut betegségekkel agyonpermelve, és eközben ott van a foglalkozás egészségügy és az iskola egészségügy, amelyek ugyanazt a munkát csinálják, amit szeretne a népegészségügy, hogy megtörténjen velük, arról nem beszélve, hogyha megnézik önök a foglalkozás egészségügy az aktív lakosság körében közel 4.800.000 ember, míg az iskola egészségügy az 1.700.000 embert ér el, és még itt vannak a másfél millió egyéni vállalkozók, illetve az álláskereső, és ha ezt összetetszenek adni, akkor csak ez a két hely, a foglalkozás egészségügy és az iskola egészségügy az, amelyik több mint 8 millió embert ér el. De legyünk szerények, 2.500.000, mert mondjuk most fele nem dolgozik, mert tél van. Hát kérem, hol van ennél jobb hely a foglalkozás egészségügynél és iskola egészségügynél a népegészségügyi programoknak a szűrésére?
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt professzor dr. Felszegi Sára, a Miskolci Egyetem egészségügyi szakmai és módszertani központjának főorvosasszonya, akivel a prediktív orvoslásról beszélgettünk, és a Magyar Tudományos Akadémián tartott konferencia előadásából is idéztünk fel két részletet. Én búcsúzom Önöktől, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Szerelemnek hív minden megtévesztett szív. Hány élet kell nekünk, amíg majd egyszer rájövünk, hogy állarc nélkül jó, s ha őszinte a szó, akkor minden út könnyen járható. S a dolgok olyan mások lesznek hirtelen, de később már a bánat és a gyász a szívünk széjjel szakad, mint egy lánc. Hány élet kell nekünk, amíg majd egyszer rájövünk, állarc nélkül jó, s ha őszinte a szó, akkor minden út könnyen járható. Most hány remény vesztett ét, és hány csalódás kell még, hogy minden úgy legyen, ahogy jó neked s nekem. Állarc nélkül, kedvesem.
Itt a Szent István Rádió, Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú